Kedves gyülekezet, a ma délelőtti alkalommal nem készültem sem olyan, hogy is mondjam, töményige hirdetéssel, mint mondjuk legutóbb. Nem fogtok szerintem héber szavakat sem hallani, és most nem, tényleg nem arra szeretnélek benneteket kérni, hogy keressük egyik igét a másik után. Egy néhány igét felírtam magamnak, és tényleg ezek mentén szeretnék, de elsősorban tapasztalatokról beszélni nektek. Azokról a tapasztalatokról, amelyek a múlt héten, vagyis hát az elmúlt másfél hétben értek minket. Bizonyára tudjátok, hogy Svájcban voltunk egy ifjúsági zenei táborban, és hát tulajdonképpen ennek a zenei tábornak a tapasztalatait szeretném veletek megosztani, azokat a dolgokat, amelyekben közvetlenül Isten kezét ismertük fel, az ő vezetését az életünkben. De mielőtt a történetet kezdeném nektek elmondani, előtte nézzünk át együtt egy néhány igét. És ezek kapcsán, tényleg ezek kapcsán szeretném majd a történeteinket elmondani. Dániel könyve 10. fejezetének az első versét, ha nem keresitek ki, szerintem akkor is fel tudjátok idézni. Nem tudom, ki az, aki most így hirtelen fejből fel tudná idézni. Ugye a 10. fejezet mivel indul? Ugye a 9. fejezet egy látomás volt, a 10-től 12-ig egy újabb látomás. De a 10. fejezet első verse megmondja az egész látomásnak a témáját, hogy mi körül fog forogni. Ugye, Dáriusnak ennyi és ennyi eddig esztendejében egy ige jelentetett ki nekem Dánielnek, aki Vartazárnak hivatik. És miről szól ez a látomás, ez az ige? Nagy bajról való, ugye? Ezt mondja. Örülök, ez a lényegi kifejezés. Nagy bajról. És már most megszegem az ígéretemet, mert ezt muszáj héberből rendesen lefordítani. A nagy baj mit jelent? Tudja valaki? Szó szerint nagy sereglés. Az a szó van ott, mint a seregek ura. A sereg az hadsereget jelent. Tehát az élén áll egy hadvezér, a seregek ura, a túloldalon is egy hadvezér, egy másik seregnek az ura. És azt mondja, nagy sereglésről, nagy harcról, nagy küzdelemről való ige jelentetett ki Dánielnek. És utána elkezd beszélni arról, hogy valóban háborúkról beszél Dániel, de a végidőben azon kívül, hogy háborúknak és háborúknak híréről kell hallanunk, a nagy küzdelem, az a bizonyos nagy küzdelem, ami a történelmet jellemzi, ez nem elsősorban a fegyverek küzdelme. Hogy mondja Pál apostol, hogy ki ellen van harcunk? Tusakodásunk. Igen. Így van. Nem test és vér ellen, hanem olyan fejedelemségek és hatalmasságok ellen, a sötétség világbírói ellen, akiket nem látunk, akik a levegőben vannak. Azt mondja, körülöttük ott vannak. A színfalak mögött egy hatalmas küzdelem zajlik. Egy olyan nagy küzdelem, aminek ha akarjuk, ha nem, ha megszülettünk ebbe a világba, és egy békés Magyarországra születtünk, nem a második világháborús Magyarországra, akkor is egy küzdelem részesei vagyunk. És ez a küzdelem folyamatosan dúl körülöttünk. És a küzdelemnek a legaljasabb fegyvere, tudjátok mi? Az, hogy nem veszük észre, hogy küzdelem van körülöttünk. Az, hogy azt hisszük, hogy mi van, és béke és biztonság. Nagyon jó, látom, látjátok a fegyvereket. Tehát a fegyvertár az ugye felvonult. Ez egy nagyon furcsa küzdelem, mert egyrészt az egyik legfontosabb fegyvere az, hogy béke és biztonság. Elhiteti az ellenség, hogy béke és biztonság van. A másik az, hogy nem látjuk, hogy ki ellen harcolunk, és nem is ember, aki ellen harcolunk. De akkor is mindannyian katonák vagyunk. Vagy itt, vagy ott. Hogyan mondja ezt Pál apostol? Azt mondja, ne szánjátok oda a ti testeiteket fegyverül hamisságnak, hanem fegyverül az igazságnak. Nem hagy köztes utat. Pál apostol nem hagy köztes utat, az ige nem hagy nekünk köztes utat. És megmondom nektek őszintén, hogy ez a gondolat nekem nem is annyira a sajátom, mert onnan jött, hogy egy amerikai testvértől láttam egy tizenéveseknek, kamaszoknak szóló előadást egy 2 évvel ezelőtt talán. Néhány tizenéves gyermek hallgatta ezt a testvérünket. Egyébként a testvérünk zenész. És egyszerű gyermekdalokat ír. Tényleg nagyon egyszerű és nagyon tiszta hangvételű gyermekdalokat ír. És a tizenéveseknek, kamaszoknak szóló előadását azzal kezdte. Egy ilyen kis 30 perces inkább beszélgetés volt. Fent van a interneten, hogyha valakit érdekel. Azt mondja, hogy egy nagy küzdelem zajlik körülöttünk. És ő csak a nagy küzdelemnek csak egyetlen vetületéről beszélt, a zenéről. Arról, hogy a zene hogyan hat az értelmünkre, hogyan hat az érzelmi világunkra, és hogyan közelít minket Krisztushoz, vagy hogyan von el teljesen észrevétlenül Krisztustól, úgyhogy az ember fel sem ismeri. És itt szeretnék rátérni arra, azokra a dolgokra, amelyeken átmentünk. Ugye, akik ismertek engem mondjuk 10 évvel ezelőttről, szerintem ez körülbelül Erika meg Balázs, te is, igen. De az én generációm, vagy a nálam fiatalabbak, ez most ilyen személyes dolog, de bevallom nektek, Búzsván engem a hátam mögött úgy hívtak, hogy Szent Péter, nem tudom, ezt hallotta-e valaki. És tudjátok, hogy miért? Mert nekem nagyon erős véleményem és elképzelésem volt arról, hogy egy fiatalnak hogyan kell életmódbeli kérdésekhez, legyen az táplálkozás, zene, szombatünneplés, öltözködés, stb. Ezekhez hogyan állni. Nagyon jól értettem ahhoz, hogy hogyan kell ezeket be...
Tartatni.
Ez az. Jól ragoztátok. Betartatni. Műveltetőben. Én magam 10 évvel ezelőttig, hát igen, már keresztségre készültem, bőven keresztségre készültem, mondjuk ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Én a rockzene rajongója voltam. De csak titokban. Nem igazán lehetett ezt úgy zászlóra tűzni, de emlékszem 11 évvel ezelőtt, 2003-ban, egy évvel a keresztségem előtt, elmentem Búzsvárra egy hosszabb időre, és ott én szolgáltattam a zenét, és én voltam, aki a felvételeket készítettem, és hát nyilván azokat a komoly zenéket játszottam be folyamatosan a nagy sátorban, amiket én magam is kedveltem, de egy nyáron keresztül csak komoly zenét hallgattam. Úgyhogy szeptemberben azzal nyitottam, hogy elmentem egy barátomékhoz, lefeküdtem a kanapéjukra, és végighallgattam egy rock együttesnek egy 2 CD-s albumát. 11 évvel ezelőtt. Mert annyira nem bírtam magammal valahogy nagyon hiányzott, és akkor kezdődött bennem egy komoly meghasonlás. Itt készülök szövetséget kötni az Úrral. A Kátinak körülbelül a felénél tartottam, és éreztem, hogy ez így nem lesz jó. Odakint a testvéreim között mutatok valamit, és belül egész más tombol bennem. És elkezdtem imádkozni, hogy az Úr vegye el tőlem, ha úgy gondolja. Nem biztos, de ha úgy gondolja. És képzeljétek el, ugyanabban az évben a szobatársam ugyanazt az albumot elkezdte hallgatni, de arról válogatott a 2 CD-s albumról 5 számot. És azt a számítógépén újra és újra és újra minden nap többször kellett végighallgatnom. Úgyhogy mire eljutottunk szeptembertől májusig, én nekem minden idegszálam borzongott ettől a fajta zenétől. És az Úr nem úgy vette el, hogy azt mondja, hogy ezt most többet ne hallgasd és kész, hanem azt mondja, hogy ha te vonzódsz hozzá, akkor hallgasd. Hallgasd újra. És hallgasd újra. Az Úr módszerei néha kifürkészhetetlenek. Úgy vette el tőlem, hogy annyiszor kellett hallgatnom, hogyha most meghallom azokat a dallamokat, most is rosszul vagyok tőle. Kiirtotta belőlem. Kiirtotta belőlem. És onnantól kezdve elkezdtem, hát hogy is mondjam, nem biztos, hogy a legjobb módszereket választva, de most már, mint akinek belül is szent az ízlése, újra képviselni a fiatalok közt, hogy mi a jó zene. És eltelt egy néhány év, és el kellett mennünk egy új tapasztalatot szerezni Afrikába. Ahol sehol senkit nem tudtam meggyőzni arról, hogy mi a helye zene. De tényleg, egyetlen jó tapasztalatom sem volt egészen 3 hónapig. Pedig én aztán kezdtem győzködni ott az afrikai embereket, akik tele vannak ritmussal, tele vannak. Most már utólag visszagondolva látom, hogy hol van a hiba. Olyan zenét hallgatnak, ami nem baj, hogyha egy zene pörgős meg vidám, hanem érzéki gondolatokat kelt az emberben. Néztem a kis 6 éves kedvencünket, aki legjobban ragaszkodott hozzánk, és mivel Michael Jackson-t hallgatott, ismeritek biztosan, neki van egy mozgáskultúrája, és 6 évesen úgy utánozta azokat a mozdulatokat, hogy az én fülem vörösödött el. És mindig arra gondoltam, hogy hogyan lehetne ezeket az embereket megszólítani. És amikor tartottuk itt köztetek az Afrikáról való beszámolónkat, lehet, hogy elmeséltük, hogy az Úr adott egy szikrát nekünk. Elmentünk egy nagy 200 fős gyülekezetbe, és abban a gyülekezetben a gyülekezet vezetője odajött hozzám, teljesen ismeretlenül, nem tudta, hogy én vagyok helyben a fiatalok között a zenei inkvizítor. Tényleg egyébként ez a hír is járta rólam, és odajött hozzám, és rámutatott, hogy testvérem, mi a véleményed a mai szombatról? Ezt meséltem nektek, lehet. Jó, elmondom újra. Mi a véleményed a mai szombatról? És bennem háborgott a lélek, mert az Úmi Hű barátunk Jézust, amit majd a végén fogunk most énekelni, azt énekeltük 2-szeres tempóban, nagyon dobolva. De úgy dobolva, hogy nem egyszerre indulósan, hanem ezeket a tört ritmusokat ismeritek, hogyha egy ritmus erős, akkor vagy a végtagjaid indulnak rá, mint az induló, vagy az altested, meg a nyakod. Na, ők így dobolnak, az utóbbi módon. És bennem háborgott a lélek, és fohászkodtam, hogy Uram, csak ezt a szombatot éljük, csak valami áldást adj. Sem a prédikációban, sem a zenei szolgálatokban nem találtunk áldást azon a szombaton. Bocsánat, rosszul mondom, a kórus zenéje gyönyörű volt. Aha, az mind a három alkalom, amikor ott voltunk, az gyönyörű volt. De a hangszeres szolgálatokban nem találtunk semmit, és ott fohászkodtam magam, hogy Uram, erre mit lehet mondani? Mert az első gondolatom az volt, hogy ez borzalmas, testvérem. Erről szokjatok le. De nyilván ilyet nem mondhatok. És mondtam, hogy nézd, testvérem, én arra gondolok, ha ide belépek, hogy minden gyülekezetnek így kellene kinézni. Ennek a gyülekezetnek nem voltak falai, csak egy tető, és körülöttünk csak a dzsungel. Hatalmas pálmafák, hatalmas ébenfa erdő balkész felől. Hatalmas, hogy is hívják, bambusznád bokrok. És azt mondja nekem, hogy nem, én az Isten tiszteletre gondoltam. Hát az Isten tiszteletnek az alapigéjére emlékeztem, hogy rettenetes ez a hely, én nem tudtam, hogy az Isten van itt, ez Jákob, amikor felébred az álmából, és visszaidéztem neki az igét. Azt mondja, nem, én a zenére vagyok kíváncsi, arról mi a véleményem. Hát ilyen közvetlen megszólításra nem tudtam mellé beszélni, és azt mondtam, hogy őszinte választás, testvérem, szerintem elrontjátok a zenét. Azzal, hogy nagyon erősen doboltok rá. És ott volt mellettem Franz, mint hiteles afrikai, jobban dobol, mint bárki, akit ismerek, és azt mondja, hogy igen, ezt szeretném erősíteni, mert hogyha egy dallamnak és egy szövegnek önmagában a tartalma ütős, akkor nem kell rá ütni, hanem maga a szöveg. Hagyjuk, hogy a szöveg legyen az, ami üt. És ez a testvérem a gyülekezethez azt mondja, hogy de értsétek meg, itt rengeteg fiatal van. Azonnal vette alapot, tudta, hogy miről beszélünk. Ő is érzett valamit. De itt rengeteg fiatal van. Csak én azt mondtam neki, hogy testvérem, te akarsz a fiataloknak valami olyat mutatni, ami miatt érdemes változni, vagy te változol a fiatalok kedvéért. Döntened kell. És ezen a ponton a testvér azt mondta, hogy köszönöm, gondolkodom rajta, és faképnél hagyott minket, de úgy teljesen. És egy hónap múlva váratlan újra megjelentünk abban a gyülekezetben, ugyanúgy volt dobos, de alig hallottunk belőle valamit. De teljesen pianissimóban ütött rá, ugyanúgy énekeltük a gyorsan, a mi hű barátunk Jézus, de nem éreztem azt, hogy a szívritmusom átáll, mert mellettem ütnek. Nem tudom, hogy ez a szokásuk megmaradt, mert csak háromszor voltunk ott. Az első alkalommal szóltunk a dob miatt, mert ők kérdezték. Második alkalommal csendes volt, a harmadik alkalommal meg se jelent a dobos. Nem tudom, hogy meddig maradt a szokás. Nem tudom, hogy életben tartják ezt. De azt tudom, hogyha valami kérdéshez nem úgy állunk, hogy mi most itt megoldjuk a helyzetet, hanem azzal az alázattal, hogy Uram, csak azt akarom mondani, amit te adsz a számba, akkor változást idézhetünk elő. És mi ezekkel a tapasztalatokkal jöttünk vissza, és ezekkel a tapasztalatokkal kezdtem az utóbbi 4 évben újra képviselni azt zeneileg. Én már megtisztítva, vagyis igyekszem, hogy megtisztítva legyen mindenféle előítélettől azt, amikről most szeretnék nektek beszélni. Ugye meghívtak minket Svájcba egy kórussal. Azt tudnátok kell, hogy az utolsó pillanatig nem akartam menni. Tehát a hátam közepére kívántam, hogy 10 napot a családom nélkül legyek. Ráadásul Svájc, ott voltunk Nászúton, tehát oda Erika nélkül menni nekem már nem élmény. Ráadásul ugyanazokra a helyekre mentünk, és készült rólam egy néhány fotó, direkt csináltattam magamról, hogy egyedül ülök azon a padon és azokon a helyeken, ahol Erika verem volt annó 4 évvel ezelőtt. Nem volt olyan igazi élmény az utazás része, de utólag visszagondolva nem is nagyon lett volna időm a családra. Folyamatosak voltak a próbák, és folyamatosak voltak a megpróbáltatásaink is. Azzal kezdődött, hogy a főszervezőnk leesett alulról, aki csellista, és pont azt a kezét eltörte, amelyikkel a csell. Majdnem úgy volt, hogy nem is jöhet. Majdnem úgy volt, hogy lefújják az egész tábort. De az utolsó pillanatig voltak mindenféle ellenállások. A legrosszabb az útközben az volt, hogy Umis Tibiéknek a kocsia felmondta a szolgálatot Linznél, tehát 800 kilométerrel a cél előtt. Gondoljátok bele, 1300 az egész, 500-at tettünk meg. 800-al a cél előtt, kevesebb, mint fél útnál felmondta a szolgálatot, és haza kellett jönniük. És egy egész napot vesztegeltünk. De tudtuk, hogy vagy sejtettük, hogy ebben az utazásban valami több kell, hogy legyen, már csak azért is, mert pozitív véletlenek is voltak. Tehát mi megszerveztük azt, hogy hát kis csapat, énekelünk ebben a gyülekezetben, abban és amabban, és egyszer csak az utolsó 2 hétben jött a hír, hogy ugyanazon a héten Genfben egy világszéles egészségügyi konferencia lesz, A vetednapi adventista egyház egészségügyi missziójának a második konferenciája. Ilyen konferencia még csak egyszer volt, a világ minden részéről adventista orvosmisszionáriusok, egészségügyi szakemberek jönnek össze, és ilyen továbbképzést tartanak, és pont minket jelöltek ki arra, hogy hát akkor gyertek, énekeljetek ti. Ha már itt vagytok, ugye ott voltunk a Genfitó körül, három városban énekeltünk, akkor legyen egy negyedik is Genf. Ott vagyunk a közelben. És hát úgy voltunk elő, hogy jó, hát énekelünk. Aztán kezdték írogatni a szervezők, mielőtt kimentünk volna, hogy gondoljátok át, ezt közvetíteni fogják tévében, az adventista tévében, és nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy az a zenei irányzat, amit képviselünk, az hogyan foghatni. És bennünk egyre nőtt a feszültség. A gyomrunk egyre inkább ekkora lett, de tudtuk, hogy ezzel az Úrnak terve van. Tibiék lerobbanása után volt még egy lerobbanás, de a Tibiék lerobbanása volt a legszörnyűbb, mert ugye a Tibiéknek vissza kellett fordulni, erről biztosan tudtok, de mi egy egész napot azzal töltöttünk, hogy megoldást kerestünk. Egyetlen egy kis alkatrészt kellett volna megragasztani. Nem volt nálunk ragasztó. Bejártuk a környék összes benzinkútját. Képzeljétek el, hogy a benzinkutakon nincs ragasztó. Tehát nem találtunk pillanatragasztót, nem hogy motortömítő ragasztót, pillanatragasztót nem találtunk, semmiet. Mert vasárnap volt, ugye boltokban nem tudtunk menni, de hogy egy benzinkúton nincs ragasztó, én ezt nem álmodtam volna. Vagyis, hogy három benzinkúton sincs. Mentünk mindenfelé végül, a csapat úgy döntött, hogy az egyik fele elindul Svájcnak, a másik fele pedig ott maradt, és végül a linci adventista gyülekezetben kaptak szállást. Az egyik testvér pedig befogadta őket úgy, hogy a tizenvalahány ember egyenként le tudott zuhanyozni náluk. Nagyon szép élmény volt az, hogy a világban bárhova mész, a testvéreket biztos, hogy fogsz találni. És a végén kínunkban, mielőtt elindultunk volna, már azt csináltuk, hogy PET palackot öngyújtóval próbáltunk ráolvasztani arra az alkatrészre, hogy próbáljuk a törést befedni. Készült is rólunk kép, hogy ott állok az öngyújtóval, az autószerelő barátunk, aki jött velünk, ő próbálja rá csöpögtetni, és egyszerűen nem tudtuk megoldani sehogy. Mindent, szó szerint mindent megpróbáltunk. Ismerősöket is hívtunk, adventistáktól is kértünk ragasztót, senkinek nem volt ragasztója. Csak egy ragasztó kellett volna. És akkor, ahogy ott hagytuk a többieket, mi tovább mentünk Svájcba, egy néhányuk ugye elszállásolták őket a linci gyülekezetben, de egy ketten-hárman ott maradtak az autóban vigyázni a lerobbant autóra. És ez az autószerelő testvérünk, Csabi, ott aludt az autóban elől, és éjszaka odajött hozzá egy ember. De úgy, hogy a semmiből éjszaka odajött, és bekopogott. Csabi lehúzta az ablakot, és azt kérdezi, hogy ez az ember azt kérdezi magyarul, hogy radiátor. Azt mondja Csabi, igen. És ez kilukadt. Hát igen, az egyik csőhöz kellene tömítés, és nincs is. Néz rá az ember, és azt mondja, akkor tessék. És a kezébe nyom egy adag motortömítő ragasztót. Azt mondja, hogy hát köszönöm, de egy kifizetném, melyik kamion a tiéd, viszem a pénzt, csak előkeresem. Azt mondja, nincs kamion, most megyek. És befordult az egyik kamion mellé, egyébként semmi más autó nem volt ott, csak az ő omiség autója, meg néhány kamion. Befordult az egyik kamion mellé, és nem látták többet. Semmi mozgás nem volt utána reggelig a parkolóban, egyik kamion sem mozdult meg. Az az ember, vagy nem tudom, hogy ki, egyszer csak jött, és tudjátok, nem lehetett megjavítani omiséknek az autóját. Vissza kellett fordulniuk. De az, hogy mi egy egész napot eltöltünk azzal, hogy emberi megoldásokat keresünk, és utána az Isten küld valakit, akiről nem merem azt mondani, hogy ember volt, mert annyira furcsa volt az egész jelenet. Az Isten akkor küld valakit, és a kezünkbe nyomja a megoldást. És azt mondja Csabi, hogy ott ült egy negyed órán keresztül, és csak nézte, hogy ezt vadásztuk egész nap. Egyetlen egy benzinkútban, egyetlen egy helyről sem tudtunk ragasztót szerezni. És valaki éjszaka jön, és a kezével ott van az anyag, és csak benyújtja az ablakon. Amikor ezt ugye később, amikor ugye végre ők is megérkeztek, elmesélték nekünk, akkor értettük meg, hogy az Isten valami nagyot szeretne készíteni. Nem nekünk, a maga számára. És a különleges az egészben az, hogy utána nem történt semmi olyan, amire azt mondanám, hogy nagy bum. Az Isten egyszerűen csak biztosítani akart minket arról, hogy ne az emberi megoldásokban gondolkodjunk. A kórussal végig próbáltuk a hetet, nagyon-nagyon fárasztó volt, és az az igazság, hogy nem volt profi sem a hangunk, sem a, vagyis mondjam, sem a zenei képességeink. Egy néhány zenész van köztünk, de amúgy lelkes amatőrök vagyunk. És annyi különböztetett meg minket másoktól, hogy nekünk, a legtöbbünknek meggyőződésünk az, hogy Isten elé olyan zenét kell hoznunk, és az otthonunkban is olyat kell hallgatnunk, ami sem az érzékekre nem izgatja fel, sem az Istent nem szégyeníti meg a szövegével, a ritmusaival, a dallamával. És ezt a zenét nem egyszerűen otthon magunknak a saját értelmünk, hogy is mondjam, felemelésére, hanem az egész közösségben, az egész világközösségben be kell mutatnunk és képviselnünk kell. Olyan háttéren kellett ezt képviselnünk Svájcban, ezt utólag tudtuk meg, bocsánat, már kint voltunk, amikor megtudtuk, de a koncert előtt tudtuk meg, hogy a fiatalok odakint külön imaórákat tartanak azért, hogy az idősebb generáció végre megértse, hogy az ő zenéjük az igazi, és a klasszikus zene a sátántól van. Ilyen a helyzet jelenleg Svájcban az egyházon belül, a fiatalok körében. És közben az, hogy minket meghívtak erre a konferenciára, ez nagyon sokaknak nem tetszett. Odáig fajult a dolog, hogy tartottunk egy próbakoncertet már csütörtökön, ugye ez egy szombati alkalom volt a konferencia, de előtte csütörtökön, pénteken és vasárnap is tartottunk utána koncertet különböző városokban. Az első koncert alkalmával, ami a főpróba lett volna úgymond, nem lett meghirdetve. A helyi gyülekezet vezetői nem hirdette senkinek. És egy néhányan, akiknek mi szóltunk, azok jöttek el, és aztán nagyon csúnyán elővették a gyülekezet vezetőt, hogy mi az, hogy mi erről nem tudtunk. Hogy itt magyar fiatalok vannak és énekelnek. És mindenféle kifogásokat találtak, de ugyanezen a napon, ugyanarra a napra egy egész napos fúrófaragó munkát rendeltek meg a gyülekezetben, úgyhogy főpróbát nem tudtunk tartani. Meg is látszott a koncerten, mert tudjátok, a főpróba miért fontos, mert halljuk, hogy a teremben hogy hangzik a zene, és halljuk, hogy egymást mennyire tudjuk figyelni. Hát az egyik darab szét is szaladt emiatt, mert nem ismertük a termet. De egyszerűen nem tudtunk bent énekelni délután, mert egész napos fúrás, faragás volt. A kórusvezető megpróbálta megkérni az egyik munkást, hogy nem lehetne egy fél órára abbahagyni a fúrást. Még a kérdés erejéig sem hagyta abba a fúrást. Azt mondja, nem hallom, és csak fúr tovább. Tehát úgy tűnt, mintha az egész meg lenne rendezve. Végül eljött a szombat, és kiderült, hogy a főszervezők a mi szervezőnknek rossz címet adtak. És ott állunk szombat reggel, kezdés előtt egy fél órával, elektromos zongora a kezünkben, egy üres konferenciaterem előtt, Genfben, a város másik végében. Rossz címet adta. És úgy voltunk vele, hogy tehát gondoljatok bele, hogy közben itt van ez a rengeteg rossz tapasztalat, a fáradtság, és úgy voltunk vele, hogy ha ez a nevén nevezem, ha ez az angyalos tapasztalat nem lett volna, hogy az Isten éjszaka személyesen úgy látja jónak, hogy egy angyal által küldjön nekünk megoldást, vagy legalább egy bátorítást, akkor valószínűleg feladtuk volna ott helyben. Kezdünk egy fél óra múlva, és egy üres konferenciaterem előtt Genf másik végében. Szerencsére az orvosok között ugye voltak ismerőseink, vagyis hát a konferencia látogatói között lehelék megadták nekünk, ismeritek Somogyi leheléket, megadták nekünk a pontos címet, és így megtaláltuk őket. Nagy mosolyal fogadtak minket, de jó, hogy ide értetek kicsit késve. Mi is mosolyogtunk, mit tudunk mondani, nem tudjuk, hogy kinek a hibája, hogy mennyire volt direkt, vagy mennyire nem. De minden esetre negyed órával a kezdés előtt sikerült éppen csak beénekelnünk. És utána kiálltunk, és úgy énekeltünk, hogy az az emlék volt bennünk, és ezt még szeretném elmondani, pénteken eljött hozzánk a Svájci Unió vezetője, ő ma Zugligetben prédikált, ő nagyon jó kapcsolatot ápol velünk. És valami oknál fogva Gedeonról kezdett beszélni. Szóval Gedeonék kevesen voltak, Gedeonék gyengék voltak, Gedeonék féltek. És azt mondta, hogy az Úr mégis úgy szólítja meg Gedeont, hogy üdd néked, hogy erős férfiú, ugye? Az Úr veled erős férfiú. Az Úr veled erős férfiú, magyarul hős. Az a szó van ott. Üdd néked, hős. És Gedeon nem volt hős, a legkisebb, az egyik kis nemzetség legkisebb családjából való, a legszegényebb családból. És ő maga is egy elég, hát, félénk ember volt, és nem igazán értettük, hogy a testvérünk miért erről kezd beszélni. És amikor kiálltunk oda a kórussal, és tudtuk, hogy az egész adventista orvosvilág most figyel, mert akik nem voltak ott, azok nézték a szombati közvetítést rengetegen, tényleg 100 000 számra jó eséllyel világszerte, mert az első számú adventista tévéadó közvetítette a Remény csatorna, vagy Hope Channel, így hívják. Olyan hangunk volt, mint egy kis, mint a Midianit a 10 000-ekkel szemben a 300. Nem volt sem erős hangunk, sem olyan nagyon-nagyon tiszta, sem olyan nagyon muzikális, csak azt adtuk, ami a meggyőződésünk. A meggyőződésünk az, hogy Isten az olyan fajta zene által tud megszólítani, ami nem izgatja az érzékeket, ami a lelket felemeli, ami már zenéjében szöveg nélkül is úgy beszél Istenről, hogy a szöveg az már csak plusz. És kiáltunk énekelni, és képzeljétek el, az annak tudatában, hogy ide egy gospel kórust vártak eredetileg, egy tapsolós, ünneplős kórust. És tudtuk, hogy egy picit félig meddig ellenséges környezetben vagyunk. Utána Ted Wilson kiállt, tudjátok, az egyház elnök, és őt csak imára kérték meg a szolgálatunk után. És azt mondta, hogy ugyancsak imára kértetek meg, de nem bírom ki, hogy ne szóljak egy pár szót. Testvéreim, ez a keresztény zene. Ez a keresztény zene, nem más. És utána egy 5 percben elmondta, hogy nagyon aggódik amiatt, hogy a közösségben milyen folyamatok vannak, milyen zenei irányzatok indultak el, hogy a fiatalok milyen irányba indultak el. Hogy ez hogyan mond ellent mind az igének, mind a bizonyságtételeknek. Nem tetszett a fileknek, nem minden fülnek tetszett. Utána délelőtt ő prédikált, és újra szóba hozta, nem elsősorban a zenét, de azt, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy egy keresztény ember mit néz, mit hallgat, mit vesz a szájába, mit eszik meg. Mi az, amivel körülveszi magát? Mert Krisztus nem csak a bűneinket bocsátja meg. Krisztus meg akar tisztítani mindentől. Magához akar hasonlóvá tenni. És ugye eszembe jut itt az ige, és ő is idézte, de idézem nektek is. A Korintusi Levél, aztán a 2. Korintusi Levél 6. fejezetében emlékeztek arra, hogy mi köze Krisztusnak Béliállal. És azt mondja, hogy szakadjatok el közöljük, jöjjetek ki, tisztátalan ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. És az, hogy Krisztusnak mi köze Béliállal, ezt tudjuk, hogy mit jelent egészen pontosan? Béliál nem a gonoszságot jelenti. Béliál nem azt jelenti, hogy sötét és gonosz. Béliál szó egy dolgot jelent. Hiába való. Az semmire kellő. Krisztusnak nem csak a sötétséggel nincs köze, hanem a Biblia ezen a ponton már a hiába valót, az értéktelent, vagy a nem olyan értékest. Amiben ugye keressük az értékeket, hogy jaj, hát azért itt volt benne üzenet, meg ott volt benne üzenet, de ami így egészében véve nem közvetlenül Krisztusra akar mutatni. Azt mondja, az Béliál, az a hiába való, az a semmire kellő. Ugyanezt a szót mondja Náhunk könyve, amikor azt mondja, hogy Béliál többé nem megy át köztük. Nem megy át köztük többé a semmire kellő. Aminek nincs célja. Amiben lehet benne egy-egy felületes erkölcsi üzenet. Nagyon sok ilyet tudok mondani, vagy mutatni. És szerintem ti is felismeritek. Lehet benne valami kis üzenet, de egészében véve valami olyat akar neked mutatni, legyen az film, legyen az zene, legyen az életérzés, legyen az étel. Aminek nem határozott szándéka az, hogy téged Krisztushoz emeljen. Ezeket sorolja a Biblia a Béliál kategóriába. Nagyon-nagyon éles. Nagyon éles a határvonal. És tele voltunk ott Genfben félelemmel, mert nem tudtuk, hogy az éneklés után mi lesz a reakció. Nyilván jól esett, hogy az egyház elnöke jókat mond, de nem az egyház elnöke a tömeg. Meg szeretjük őt. De nekünk valahogy egyfajta más visszajelzés is jól esett volna, és meg is kaptuk ezt a másfajta visszajelzést. Képzeljétek el, sorba jöttek oda az orvos testvérek, meg az egészségügyi testvérek, és sorba tettek bizonyságot arról, hogy érzik, hogy valami otthon, Japánban, Gánában, itt-ott nem stimmel a zenéjükkel. Konkrétan egy japán orvos jött oda hozzánk ezzel, hogy érzi, hogy valami nem stimmel, és itt érzi, hogy valami stimmel. És szeretné velünk a kapcsolatot tartani. Jött oda hozzánk egy portugál prédikátor, és azt mondta, hogy érzi, hogy a gyülekezetében nem elég jó a zene, és tanácsot kért a kórusvezetőnktől, és elkérte a címét. Akkor oda jött hozzánk egy román testvérnő, egy szót nem tudott magyarul, és csak oda ment a kórusvezetőhöz, és angolul mondta neki, hogy hagyjadjak egy nagy román ölelést egy kedves magyar testvérnek, és hogy magához szorította. Sorban, de tényleg sorba álltak az emberek hozzánk, akik meg, elmondtam nektek, gyenge hangon, gyenge képességekkel. Úgy énekeltünk ott, mint tényleg Gedeon 300-a a 10 000-ekkel szemben. Nekünk ott csak a hitünk volt meg a meggyőződésünk. És ezek a tapasztalatok azok, amelyek megerősítettek minket abban, hogy Istennek még van szándéka ezzel a közösséggel, és igenis át akarja alakítani ezt a közösséget belülről, szeretettel, kegyelemmel. De Isten nem csak a bűneinket célozza meg, hogy a szívünket átalakítsa, és beszélhetünk a hiteltelen megazulásról. A hiteltelen megazulásnak van egy nagyon komoly külső megjelenése. Vagy belső, nem is tudom, az ízlés átalakulása. Ha megnézitek a bizonyságtételeket, Ellen White újra és újra beszél az ízlésről. De Pál apostolt is idézhetném, amelyek nékem egykor nyereségek valának, most kárnak és szemétnek itt ez az ízlésről is szól. Ugyanúgy. A tiszta gondolkodásról mit mond? Amik csak szépek, amik csak tiszták, igazak. Csak tiszták. Nem azt mondja, hogy van benne tisztaság. Amik csak tiszták. Amik csak tiszták, ezekről gondolkodjatok. Testvéreim, hatalmas jelentősége van annak, hogy milyenek a gondolataink. És az az igazság, hogy ott a fiatalok közt is elég radikális gondolatok születtek meg. Gondoljatok bele, ezek 20 éves fiatalok. Felismertem önmagamat, a 21 éves önmagamat egy néhány fiatalban, aki lelkesen énekel velünk, és otthon rockzenét hallgat. És nagyon jó beszélgetések alakultak ki. Ők maguk is arra a belátásra jutottak, hogy választani kell. Vagy Krisztus, vagy Bélián. Ne felejtsük el, Bélián nem egyszerűen a sötétség. Egyszerűen csak hiába valóság. Egyszerűen csak gyümölcstelenség. Azt mondja Péter apostol a második levél harmadik fejezetében, hogy a te hiteteket, emlékeztetés által, a tiszta gondolkodásotokat emlékeztetés által serkengetem. Testvéreim, én most értettem meg ez alatt a 10 nap alatt újra, és még mélyebben, hogy Krisztusnak az utolsó atomig mindenre szüksége van belőlem. Mindenemet uralni akarja. Legyen az nem csak a bibliai értésem, vagy a szombatjaim, az életmódomat teljesen uralni akarja. Az ízlésemet teljesen uralni akarja. És ezért arra kérlek benneteket, különösen annak hátterén, itt a szombatiskolán érintettük is ezt a témát, de ezt szeretném felerősíteni, mert a mi csoportunkban volt szó erről csak. És tényleg ez a befejező gondolatom. Én hiszek abban, hogy hamarosan egyek lehetünk az egész advent közösséggel, az egész világszíles egyházzal. És olyan dolgokkal fogunk szembesülni, amelyek nem egyszerűen csak felháborítóak, mert az úgy könnyű. Meglátod, hogy felháborító, és azt mondod, hogy elhatárolod magad. Béliállal fogunk szembesülni. Egy kis hiába valóság, egy kis semmiség. És nekünk olyan szinten szükségünk van az igére, olyan szinten nap mint nap szükséges, hogy átitatódjunk az igével, hogy mint a reflektor úgy világítson az ige bennünk. Bármit, ha hallunk, azonnal megtudjuk, meg kell, hogy tudjuk ítélni, hogy ez igaz vagy hamis. Itt mondtam a csoportban egy néhány példát, meg Pali is mondta saját tapasztalatát, hogyha valami olyan hamis tanítást hallunk, ami elsőre nem látszik annak, az ige, hogyha ott van a normál á a fülünkben, akkor felismerjük, hogy mi az, ami a Szentlélek hangja, és mi nem. Ez ígéret. Tényleg felismerhetjük azt, hogy mi van a Szentlélektől, és mi nem. Köztünk is ott a kórusban volt vita arról, hogy most ezt a zenét énekelhetjük-e, vagy túl van egy határon, vagy nem. Én úgy hiszem, hogy olyan darabokat énekeltünk, a egészen régi szerzőktől a modern szerzőkig, kortárs szerzőkig, amelyek nem izgatják az érzékeket, amelyek felemelnek már dallamukkal, amelyek szövegükkel megállják a helyüket, de előbb a kórusnak egységre kellett jutni abban, hogy egyetértünk abban, hogy igen, ezeket énekeljük. Hamarosan létre fog jönni a világközösséggel az egység, és nekünk olyan biblikus tanítást kell képviselnünk, amelyet nem lehet megingatni. Nem azt mondom, hogy ha most összejárunk ezzel vagy azzal a gyülekezettel, akkor baj lesz, nyilván nem. De nem tudjuk, hogy mit fogunk hallani, és nem tudjuk, hogy hogyan fogjuk hallani. Jézusnak az első tanácsa az, idéztük ezt is a szombatiskolában, mi az első tanácsa a nagy apokaliptikus beszédben, Máté 24-ben? Senki el ne hitessen titeket. A zene kiváló eszköz lehet ebben, az étkezés kiváló eszköz lehet ebben. Amikor azt hiszed, hogy attól vagy szent, mert csak jót hallgatsz, vagy amikor azt hiszed, hogy ez még belefér. Sátánnak mindegy, csak a lúnyergét ne találd. Ugye? Ezzel a gondolattal szeretném befejezni, hogy Krisztusnak az a célja, hogy mindenünk, az ízlésünk, a gondolataink megszenteltek legyenek. Azt mondja, a ti tiszta gondolkodásotokat emlékeztetés által serkentsem. Emlékeztessük önmagunkat az igére. És hogyha lesznek újabb tapasztalataink, mert rengeteg meghívást kaptunk, és úgy hisszük, hogy mi csak most léptünk bele ebbe a bizonyos nagy küzdelembe, aminek a zene is része. Hogyha lesznek újabb tapasztalataink, azt örömmel osztom meg veletek, hogy mindannyian épüljünk. Amen.